talán furán hangzik elsőre, amit mondok, meg nagyon távolra is tud vinni, de hogy a maszkulinitás, mint olyan, az nagyon hiányzik nekem néha, nem nekem, hanem szerintem sokaknak, sok fiatal férfinak elsősorban a baloldali politikából. És pedig szerintem nem áll feltétlenül távol, tehát hogy ezeket meg lehet jeleníteni, ez nem jelent önmagában, szerintem maszkulinnak lenni nem egy gonosz dolog, vagy nem egy világellenes állapot, státusz. És ez valahogy nem véletlen szerintem, hogy a radikális jobb oldal be tudja hívni ezeket az embereket. Nagyon egyszerű üzenetekkel, persze mindig erről sokat beszélünk, hogy egyszerű üzenetek kellenek, de mert kell egy történet és egy olyan identitás, ami nem zár ki téged.
Sziasztok, én Sulc Nóra vagyok, és ez itt a Belépési Küszöb. Ebben az adásban Soprai Tamás, Terézáros polgármester lesz a vendégünk. Hogyha kíváncsiak vagytok erre a beszélgetésre, akkor mindenképp maradjatok velünk. Hogyha pedig támogatni szeretnétek a munkánkat, akkor a leírásban található linkeken keresztül ezt meg tudjátok tenni. Kezdjünk is!
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az álláspontot, hogy az egész társadalom egy
elvetendő valami. Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én köszönöm szépen a meghívást.
Itt vagyunk egyébként Terézvárosban, Terézváros polgármesterével beszélgetünk, de nyilván ezen túl is nagyon sok szerintem országos témában, baloldali kérdésben nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, meg azt gondolom, hogy egy olyan politikai pályáról beszélhetünk most már, egy újraválasztott polgármesternél, amiről nagyon inspiráló is, meg nyilván gondolom, hogy küzdelmes is, és ezért azt gondolom, hogy itt van az idő, hogy meghívjunk, és tényleg nagyon köszönöm, hogy itt vagy. És talán ezzel is kezdeném, hogy mi az, ami alakult benned, mióta elkezdtél politizálni, hogyha jól tudom, akkor ez kb. 10 éve, kicsivel több mint 10 éve kezdődött, még az együttben, de kérlek mesélj erről, hogy miért léptél be a politikába, mi az, ami motivált, és hogyan alakult akár a világnézeted, akár ehhez a mint hivatáshoz való hozzáállásod.
Fúha, akkor most egy lepereg a 70 perc mindjárt. Hát az ősélményem, az a pillanat, amikor én azt gondoltam, hogy én tudok azonosítani egy ilyen pillanatot, amiben szerencsés vagyok talán, ami abba az irányba tolt, hogy valamit úgy csinálni is kéne, meg ha úgy tetszik, vissza kéne adni, az abból ered, hogy nekem a szüleim, vagy a családom alsó középosztályban egy család volt, apukám itt Sekresti is egyébként egy saroknyira a Partizánnak az egyik irodájától, a anyukám pedig rokonnyugdíjas, és ők nagyon figyeltek arra, hogy a négy gyermekük azok jó oktatást kapjanak mindezek ellenére, és tulajdonképpen én is szerencsés voltam sok tekintetben, és fordító lettem, és a 2010 környékén már úgy egészen jól kerestem. És akkor volt egy olyan élményem, hogy hónap végén lementem a boltba, a Skodály Köröndön a sarki boltba, és úgy vásároltam be, hogy így belepakoltam az árukat, amik kellettek nekem, amikre szükségem volt. Sőt, még lehet, hogy olyan nem volt szükségem, csak nagyon finomnak tűnt. És akkor nyilván addig sokat gondolkodtam a világról, meg persze az ember olvas filozófiát és társadalom elméleteket és így tovább, de hogy az volt a pillanat, amikor a szabadságról, mint olyanról egy kicsit átalakult a véleményem. Hogy igazából a szabadság nem ott kezdődik, hogy kimondhatod, amit akarsz. Ezek nagyon alapvető nyilván, és alapvető emberi jogok is. De a valódi szabadság azért ott kezdődik, szerintem, hogy a hónap végén be tudsz vásárolni úgy, hogy nem nagyon kell nézni az árcímkéket. És akkor utána így keresgéltem a helyemet, és pont ugye 14-ben a helyi politika, itt önkormányzati választások voltak, és akkor noha nem léptem be a pártba, az együttbe, de akkor az ő csapatukban, amikor lementem az első ilyen taggyűlésre, hogy megismerkedjek velük, akkor láttam, hogy hát nem voltak sokan, és nem voltak túl aktív emberek, és akkor elég hamar megkértek, hogy oké, induljak el önkormányzati képviselőjelöltként, ami sikertelen volt, teszem hozzá. De hogy hogyan alakult, Jézusom, hát az elmúlt 10 év, mondjuk azt, 8 év talán, a gondolatiságomat azt alapvetően erőteljesen kapitalizmus kritika irányba tolta. És ez nem Magyarország miatt alapvetően, hanem úgy a világ tendenciák miatt, meg a tech cégeknek által elért számukra eredmények, az emberiség számára már megkérdőjelezhető eredmények miatt, és talán jobban felfogtam azt, hogy mit jelent az, hogy lobby. És ez messze nem a helyi dologról szól, mert helyben szerencsére ilyen nincs, nem is próbálkoznak egyébként lobbizni minimálisan.
Még az Airbnb is.
Most Airbnb az volt azért nyilván, de nem a minimális ez. Viszont amennyire látok politikusokat, meg folyamatokat, valójában nem ezek az emberek irányítják a világot. Fú, most nem akarok menni összeesküvés elmélet irányba, de hogy valójában ez szerintem egyszerűen a logika az diktálja, hogy ez következik a rendszerből.
De szerintem önmagában az, hogy te beszélsz erről, az már mássá teszi, mint az már nem merül fel bennem, hogy összeesküvés elmélet, és ugye nagyon sokszor van ez szerintem, hogy amikor baloldaliak próbálnak összefüggésekről beszélni, kicsit megfoghatatlan erőkről a világban, akkor igen, nagyon könnyen tud annak tűnni. Egyébként ez nagyon érdekel, hogy a tudsz erről még mesélni, hogy mi az, amit egyébként látsz, tehát, hogy hol lehet a leginkább hatni a világra, és kik tudnak hatni a világra. Már csak azért is kérdezem ezt, mert most ilyen nagyon leegyszerűsítve az a dilemma, hogy mondjuk nem tudom, a Facebookot számolnám fel, vagy az Orbán rendszert, mondjuk egy baloldali ember számára, szerintem mondjuk ezek fölmerülnek, hogy mik a prioritások. Szóval szerinted mi az igazán nagy probléma, mi az igazán, hol lehet igazán hatni a világra, és mi az a rendszer, ami először változtatni kéne?
Hát, a kérdésedre, a leegyszerűsített kérdésedre nekem egyértelmű a Facebook válasz. Tehát, a világ, és nyilván most a Facebookat is inkább egy rendszert gondolunk,
egy
szimbólumként, mert a közösségi média, ami legtávolabb áll a közösségiségtől, teszem hozzá, a tech cégeknek, egyébként munkavállalói jogoknak a tech cégek általi sárba tiprása és ugye hatalomvásárlása most már nagyon, nagyon direkt módon, de eddig is megvolt, de mondjuk Elon Musk és az egyéb hasonló szektorból érkezők által megvásárolt hatalom az egyértelmű. Szóval, hogyha ez lenne a kérdés, akkor ebbe az, igen, ez lenne a válaszom, hogy mit kell megváltoztatni, nagyon sok mindent nyilván, és hogy hol lehet legnagyobb hatással lenni a világra. Szerintem nagyon betegszünk, mint hogy a társadalmunk, és leginkább a kreált igények okozzák ezt szerintem, amire mindannyian szenvedünk. Szerintem a marketing, a reklámok, még akik azt gondolják, hogy fúj, nagyon átgondolom, minket is abszolút hatással vannak ránk, ami szerintem különösen nagy lelki fájdalmat okoz azokban, akik ezt nem engedik meg, hogy megvásárolják ezeket a termékeket, ezért különösen veszélyesnek tartom a rosszabb sorsú társadalmi csoportokra, mert az igény megvan, ugye megkreálódik, hiszen látja a reklámot, ugyanakkor nem tudja ezt megszerezni, ami egy ilyen belső feszültséghez vezet, és ezért aztán szerintem keveset beszélünk arról, hogy ez mennyire káros, és mennyire gonosz dolog egyszerűen reklámozni olyan dolgokat, termékeket. A másik pedig valóban ez az online szektor talán, amire így rá lehetne mutatni, ami pedig az elidegenedéshez vezetett valójában szerintem. És persze beszéltünk arról is, hogy fake news, meg ilyesmi, engem inkább érdekel az aspektusa, hogy hogyan távolodunk el egymástól és magunktól is, teszem hozzá, mert az igény, hogy magunkat a legjobb fényben mutassuk be mindig, a saját öngyűlöletet kelt megint csak. Szóval hogy fura belegondolni, mert kényelmesebb úgy, hogyha nem teszi az ember, meg egészségesebb is bizonyos szempontból, de hogy ezek mind-mind ahhoz vezetnek, hogy magunkat utáljuk. És ez nagyon ijesztő, mert azért ijesztő nekem, mert tudom, hogy polgármesterként még van valami hatalmam a világ egy abszolút szerete felett, de hogy én ezt sosem fogom tudni megváltoztatni, és én ebben fogok megöregedni valószínűleg, úgyhogy ebben egy kicsit defetista vagyok.
Amúgy ez nagyon érdekes, hogy a történet, amit az elején mondtál, az ugye valahogy a szükségletekről szólt, arról, hogy be tudjunk vásárolni és egy szabadságot biztosítani magunkról, most meg arról beszélsz, hogy igen, vannak igények, amik valamilyen módon ugye az ilyen nagyon vonalas marxista gondolkodók valamifajta ilyen hamis tudatként, vagy ilyen konstruált igényekként beszélnek róla, ami szerintem amúgy egy érdekes kérdés, mert közben meg nyilván nagyon élőek és valódiak. De amire vissza akartam térni, az talán ez, hogy mennyire rezonált a politikai közösséged erre a történetre, amit elmondtál, ez engem nagyon érdekel. Csak azért is, mert ezt már többször elmesélted, szóval ezt nem itt hallják potenciálisan először a hallgatók, de az a része, hogy tényleg visszaolvastam most pár dolgot, és az egyik ilyen legkorábbi, még Olimpia körüli fórumon is arról beszéltél, hogy mennyire zavar, hogy a Momentumot a budai elit, a budai értelmiség pártjaként írják le a sajtóban, és elmesélted a saját történetedet, ami szerintem nagyon erős, meg nyilván hiteles származástörténet. Arról is beszéltem máshol, hogy akár az ilyen nemzeti radikális politika a családodban mennyire erős volt. Szóval egyrészt érdekel ez, hogy ez az út milyen volt, ez szerintem sokakkal megtörténik, erről nekünk is volt egy adásunk, hogy a szélső jobbról valamilyen alsóbb osztályból származó embereknek a szélső jobb elérhető, mint politikai keret, és utána valamilyen progresszívebb irányba változnak. És ebből a szempontból az is nagyon érdekel, hogy most hogyan gondolsz vissza erre, akár a Momentumnak a korai időszakára, akár erre, mint politikai közösség, mennyire rezonált arra, és most is akár, hogy te nagyon erősen azt mondod, hogy egy baloldali politikus vagy, nem csak itt, hanem úgy általában nagy nyilvánosság előtt is használod ezt a szót.
Szerintem két nagy témát nyitottunk ki ezzel, és az egyiket még tovább szeretelném egy picit, és ez talán egy... A mai baloldal, vagy mai baloldalnak mondott pártok, ez most nem csak Magyarországról beszélek, neked, de bizonyos hiátusára is. Az pedig pont az, hogy te is úgy fogalmaztál, hogy nagyon sokan esetleg alacsonyabb osztályból érkezők a szélső jobb oldalon keresztül, radikális jobb oldalon keresztül kapnak egy politikai keretet, és hogy szerintem... Talán furán hangzik elsőre, amit mondok, meg nagyon távolra is tud vinni, de hogy a maszkulinitás, mint olyan, az nagyon hiányzik nekem néha, nem nekem, hanem szerintem sokaknak, sok fiatal férfinak elsősorban a baloldali politikából. És pedig szerintem nem áll feltétlenül távol, tehát hogy ezek meg lehet jeleníteni, ez nem jelent önmagában, szerintem maszkulinnak lenni nem egy gonosz dolog, vagy nem egy világellenes állapot, státusz. És ez valahogy nem véletlen szerintem, hogy a radikális jobb oldal ezek be tudja hívni ezeket az embereket. Nagyon egyszerű üzenetekkel, persze mindig erről sokat beszélünk, hogy egyszerű üzenetek kellenek, de mert kell egy történet, és egy olyan identitás, ami nem zár ki téged. És szerintem nagyon sok, és mert van egy olyan igény nagyon sokakban, akik meg, őszintén ezek apa figurát keresnek a politikában, ez teljesen normális, és ezt nehezen szerintem nem volt képes az elmúlt időszakban megadni a baloldal, de mondom, most ez nagyon egyszerűsítő, persze.
Fú, nem, ez nagyon érdekes egyébként, mert ez az egyik nagy téma most jelenleg, hogy a fiataloknál ugye hogyan szétvált az, hogy a nők sokkal progresszívebbek Európában, Amerikában, ahogy választanak szavazásokon, míg a férfiak sokkal kevésbé, de tényleg szóval ilyen 30-40%-os különbség is van akár generáción belül, és ez szerintem biztos, hogy egy nagyon nagy része a magyarázatnak szerintem ez, amit mondasz, hogy van a férfiasságnak is egyébként egy válsága, és hogy hol találják meg magukat fiatalok.
Igen.
Ez igen, nagyon érdekes.
Nehéz téma nyilván, mert hogy a férfiasságot definiálni is nehéz téma. Én nem tudom, rendkívül szeretem a futballt és a musicaleket is, és Disney filmeket, tehát hogy
meg a macskákat.
Meg a macskákat is, és ilyenkor soha nem akarom azt az érzést kelteni, hogy a férfiasság az egyenlő azzal, hogy
világos.
Ilyen nagyon...
Világos.
Igen. Szóval nehéz téma, de hogy ez minden esetre egy eleme szerintem annak a diskurzusnak, ami ezek szerint a világban is elindult, ez egy fontos része, és a baloldalnak a megújításához is szükséges. Szóval igen, ezek az eredetek, és akkor a Momentumnak az eleje. Az érdekes, hogy amikor engem 2015, valamikor tavasszán egy ismerősöm behívott ebbe a közösségbe, amit akkor még nem Momentumnak hívtak nyilván, hanem 2010X néven futott az a projekt, ilyen kis induló névként még, akkor azt mondta, hogy szia, figyelj, van ez a közösség, ami alakul, és tudom, hogy tényleg kéne csinálnunk, és hogy a régi pártok meg ilyen nem működik, és hogy egy fiatal, alapvetően baloldali közösség, és csinálunk valamit, és mondom, jó, ez tök
izgalmas. Alapvetően baloldali közösség?
Így, igen. És akkor én elmentem erre, és aztán beszélgettem egy másik sráccal, akit meghívtak, és neki is ugyanez a szöveg volt, annyi, hogy baloldali ki volt cserélve a jobb oldalra.
Szóval egy jó marketinges.
Szóval abszolút, ez az első néhány fő, ugye azt hiszem, hogy 9-en vagy 7-en voltak talán, akik így ezt így a gondolatiság megszületett a fejükben, vagy a gondolat megszületett a fejükben, hogy kéne egy ilyen hát pártot, mozgalmat alapítani. Ők mind a saját barátaikhoz mentek el, akik meg különböző, egyébként különböző értékrenddel rendelkeztek. És így vicces volt ezzel később szembesülni, és ennek nyilván az lett a vége, hogy nem lett soha valóban szerintem értékrendválasztás, vagy nagyon későn lett, mert az nem baj, hogyha belül mondjuk egy szociálliberális és egy alapvetően konzervatívabb liberális vonalak tudnak ütközni, vitatkozni, beszélgetni, ezzel nincsen baj, de az, hogy nem mondjuk ki, hogy mi az, ami legalább összeköti ezt a közösséget, bár az elhangzott, hogy nyilván egy egészséges országban nem egy pártban lennénk, hanem
az elején elhangzott.
Ez már az elején, igen, beszélgetéseken, hogy nyilván sokan vagyunk, akik a parlamenti patkó különböző, hanem is szélein, de azért oldalain ülnénk, igen.
Na majd erről még mindenképp akarlak bővebben kérdezni, igazából csak így a kezdetekhez kíváncsi voltam rá, aztán szerintem ez az egyik legizgalmasabb kérdés nyilván, hogy hogyan alakult egy ilyen közösségnek az élete az elmúlt 10 évben mostanáig, de egy kicsit akkor vissza a te politikai pályádhoz. Helyi politika, országos politika, mindig elmondod, neked már az országos politikával nincs dolgod, helyben kell megoldani a kérdéseket, de nyilván már most is, szóval, hogy 10 percet beszélgetünk, és fölvillantottunk olyan globális kérdéseket, amikhez valahogyan viszonyulni kell, és amik a terézvárosiak életét is befolyásolják. Azt gondolom, hogy nyilván az Orbán rendszernek is a dinamikájából is fakadt szerintem az, hogy lehetett csak helyi politizálni bizonyos szempontból, hiszen nem is várták azt adott esetben még az ellenzéki közösség sem, hogy országos szinten elérjen egy képviselő vagy egy polgármester dolgokat, mert látták, hogy milyen rendszer van. Szóval igazából ez érdekel, hogy ez mennyire tartod egy fenntartható szétválasztásnak, hogy helyi politika az csak így magában van, különáll, stb. És adott esetben mondjuk 26 után rendszerváltás van mondjuk Magyarországon újra, teljesen kinyílnának mondjuk a politikai dinamikák, stb. Nyilván valahogyan viszonyulni kellene hozzá, meg hát hosszabb távon is egyszerűen érdekel, hogy ez valóban, ha így a kerületben beszélgetsz az emberekkel, jársz, kell, stb., tényleg nem kérdeznek semmi másról, mint arról, hogy mikor, nem tudom, festik le újra azt az ebrát a szomszéd utcában?
Igen, hamar eljutottunk globális kérdésekig, de hogy szerintem ez fontos is, hogy helyi politikusként azért gondolkodó ember maradj. Tehát, mert lehet, hogy be lehet szükölni nagyon, de nekem például Tóth József egy jó példa erre, ennek az ellenkezőjére, hiszen ment a beszűkülés ellenkezőjére. Amennyire tudom, ők a képviselőkkel és hivatali vezetőkkel évente tartanak olyan elvonulást, ahol nyilván beszélgetnek a munkáról és a helyi dolgokról, de kifejezetten törekszik arra, hogy meghívjon olyan magyarországi elemzőket, értelmiségieket, akik a világ folyamatokról tudnak beszélgetni.
Ez nagyon izgalmas.
És ez szerintem... és nyilván beszélgetni fogunk még az Airbnb-ről, de hát vannak is helyi ügyek, amik világfolyamatokból erednek, és feladatunk is szerintem, hogy gondolkodjunk ezen. Mondok egy példát, hogyha a tulajdonosi főosztályon vezetője, akik ugye a lakásokkal is foglalkoznak, nem érezni azt, hogy milyen folyamatok vannak az országban a lakhatás kapcsán, amik egyébként a világból is erednek, teszem hozzá, akkor lehet, hogy kevésbé lenne érzékeny hogy nem érteni talán a súlyát a feladatának, és nem érezni magát fontosnak, amíg aztán a minőségét rontaná a munkának, és így tovább. Szóval, hogy ezekre mind-mind hatással vannak, tehát foglalkoznunk kell a világgal is, és az országgal, meg aztán persze az országos politikával is ilyen szinten. Hogyha megváltozna a rendszer, akkor én elsősorban lenne egy nagyon hosszú listám valószínűleg, amit összeraknánk, hogy mik azok a szabályozásbeli kérdések, amiket az országgyűlésnek tök jól foglalkoznának vele a minisztériumok először. Nyilván egy szakmai munkával, értékalapon, de szakmai munkával. Most a legkisebb dologtól, amit tudom, hogy nem biztos, hogy a leginkább érdekli az olvasókat, de hogy nekem nagy fájdalmam az, hogy az objektív felelősséget ugye eltörölték a különböző parkolási szabálysértések kapcsán, ez egy tolvonás lenne, és akkor már is kevesebb munkaórát kéne a szerencsétlen rendészeinek beletenni abba, hogy ki kell vonulni minden egyes esethez, hanem térfigyelő kamerák kép alapján lehetne büntetni és betartatni a jogszabályokat, odáig, hogy nyilván most a rövidtávú szálláshelyek szabályozásáról, odáig, hogy nyilván lobbiznék azért, hogy mondjuk egy hívjuk panelépítési programnak, mert szerintem egyébként ez talán a legjobb útja a lakhatási válság feloldásának, de hogy és nyilván nem nálunk sajnos, de hogy abban is benne lennék, hogy más kerületek fejlődjenek ilyen szinten, de hogy mindenkiről terhet venne le ez. Szóval, hogy rengeteg dolog lenne, amiért lobbiznék, hogy ez mit jelentene az országos politikában, és engem az önkormányzatok helyzete érdek. Ez értek. Ami fura dolog, de most már ezt merem mondani, hogy valamennyire értek az önkormányzatisághoz, mint olyanhoz. És látom a problémáit, amiket a közigazgatási rendszerünk okoz, amit a kettős közigazgatás okoz Budapesten, és látom persze az előnyeit. Ugye Budapest kapcsán szoktunk arról beszélni, hogy jaj, hát milyen rossz az, és tényleg rossz, hogy a lakó az nem tudja, hogy hova kell bejelenteni egy problémát, ha az Andrássy út egyik oldalán van, vagy a másikon kis túlzással. Hiába tartozik mind a kettő Terézvároshoz, de hogy... És,
mondjuk én a helyi önkormányzati képviselőt keresném, és bogarász, aki ő, hogy kinek kell, hogy én ilyen szinten hiszek a képviselőt.
Túlságosan politikai érez vagy, és igen, az emberek nem tudják hát azt sem, hogy hívják a helyi képviselőjüket. Ezt mindig
felteszem. És ez az ő hibájuk?
Nem tudom, nem. Könnyű hozzáférni az információhoz. És a képviselő szerintem sok esetben megtesz sok mindent, tehát ő bekopogtat például, meg ilyesmi, de ha bekopogtat egyszer, és kezet fognak, akkor sem emlékszel a nevére egy vadidegennek, aki bekopogott. Szóval, hogy nem tudom...
Hát igen, valószínűleg nem egyszer kell bekopogni.
De azért ne is zaklasson túl sokat, mert az is kényelmet.
De igen.
Hozzám volt egyszer, hogy az előző polgármester asszony még a 22-es kampányban, amikor a helyi országos képviselőjelöltjüknek kampány volt, akkor bekopogott, és éppen otthon voltam, és nem túlságosan melegbe öltözve, és olyan kellemetlen, hogy kinyitom az ajtót, és ott szállok egy száz alsóadrágba, és így, hát jó napot, polgármester asszony.
Kopogtatott igen. A polgármester.
Igen. Hát akkor már ex-polgármester volt, de igen, én voltam már akkor a polgármester.
Ja, világos.
De így egy fura találkozásunk volt, és nem gondoltam, hogy így fog látni valaha, de nem baj, remélem egyikünknek sem volt rossz.
Szeretsz kopogtatni amúgy a kampányban? Vagy mit gondolsz erről?
Nem. Intruzívnak érzem.
Tényleg?
Én rosszul érzem magam, tehát hogy embereknek így a nappaliához közel a konyhájába, nem tudom, bekopogok, nem és így zavarom
neked?
Őket. De sok esetben egyébként tök jó aztán a vége, csak én érzem magam mindig kellemetlenül. Én egy nagyon ilyen tehát nem akarom, másoknak nem akarok kellemetlenséget okozni soha. Tehát én mindig az vagyok, aki hogy több dolog van a kosaramban, és mögöttem beáll valaki egy csokival, akkor mindig előre fogom engedni. Szerintem ez jó alapvetően, csak én mindig igen, tehát próbálom elkerülni a másoknak való kellemetlenség okozást is.
Ez érdekes. Én abszolút én kopogtatás párti vagyok. Szerintem minden politikus kezdi azzal, hogy végig kopogtat néhány blokk házat, mert egyszerűen az legalapabb szintje a választókkal való találkozásnak, és az, hogy abszolút. Meg tudsz-e oldani egy ilyen személyes helyzetet, azt szerintem
nincs vitánk ebben.
Igen, ez fontos kívánság.
Csak tényleg valahogy ez van bennem mindig, hogy, és volt is olyan nyilván, amikor valakire rákopogtattam, aki... Hát,
van rossz élmény benne, persze.
Igen. Csak az mindegy, hogy nekem végül is, mert hogy én a munkámat végzem ebben esetben, hogy neki, tehát hogy volt konkrétan, igen, tehát olyan is, amikor olyan intim helyzetben kopogtattunk be, és mérges volt ránk az érintett. De az utcán például a pultozás, mint olyan, amit ugye nem úgy kell képzelni szerintem, vagy az nagyon rossz útja, hogyha az ember ott áll a pult mögött, és így várja, hogy odalépjenek hozzá, hanem hogy így aktívan kilépni, az például sokkal kevésbé érzem azt, hogy a másiknak kellemetlenséget okozok. Ha akar, tovább sétálhat, tehát nem fogok így beugrani elé nyilván. Igen, viszont nagyon eltávolodtunk, bocsánat.
Nem, én elváltam. Voltam, akkor inkább egy kitelepüléses politikus vagy.
Ott sokkal inkább, igen, szerintem. De megteszem nyilván a kopogtatást is, hogyha.
Ja, igazából ez az, ami érdekeltelek, hogy mennyire fenntartható ez a szétválasztás, és tényleg alapvetően azért is, mert azt gondolom, hogy most a szóval nyilván az önkormányzati politikának más a ciklusa, de hogy a következő másfél évben én azt gondolom, hogy aki él és mozog, az azon fog gondolkodni, hogy a Fidesz megőrzi-e a hatalmát, vagy sikerül rendszerváltást elérni Magyarországon, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy akármelyik irányba is dől el, annak hatása lesz helyi szinten is. És kifejezetten olyan szempontból, vagy nem tudom, erről mit gondolsz, hogy szerintem van egy ilyen ellentmondásos helyzet, amiben az Orbán rendszer tényleg egy védelem is a helyi politika számára, most nagyon idézőjelesen, mert bármire, ami nem sikerül, azt lehet mondani, hogy hát de Orbán rendszer van, és hogy mi itt helyben megcsináljuk, amit meg tudunk csinálni, és nem kell felelősséget vállalni feljebb. És azt gondolom, hogy azon a ponton, hogy elkezd leépülni ez a rendszer, ez a viszony teljesen átalakul. Ez lenne az én hipotézisem, de kíváncsi vagyok, hogy gondolkodsz róla.
Szerintem ebben nagy igazság van a fővárosi önkormányzat szempontjából például. Uh-huh. Ott valóban van egy ilyen, hát nem mondanám könnyű helyzetnek ezt, mert sajnálom egyébként azokat a döntéshozókat, amelyek alatt értem most a főpolgármester helyetteseket is, mert a múltberieket nyilván.
Most épp nincs.
Most épp nincs, de a Kisabrusra gondoltam nyilván, hogy szegény most főigazgató, de nem csak őt, hanem a cégvezetőket például, akik nyilván a maximumot hozzák ki, vagy próbálják kihozni a rendelkezésükre álló forrásokból. És most olyan dolgokat, vagy olyan területeket is értek, amikre nem szoktunk gondolni, de mondjuk a víz- és csatornarendszer, ami nem volt fejlesztve az elmúlt években Budapesten, ugye a kiváló rezsicsökkentés eredményeként, amit tudom, hogy nem lehet kizárni, de ez egy iszonyatosan nagy bűn hosszú távon. Egészségügyi kockázatot is jelent, tehát rendkívül nagy problémát okoz, és Budapesten különösen. Tehát, hogy lehet mutogatni jogosan, ez igaz. Szerintem a kerületek nagyon könnyű helyzetben vannak, és ebben szeretnék transzparens lenni, és mindig elmondom, hogy akár egy megyei jogú városhoz képest, de főleg a fővárosi önkormányzathoz képest nagyon más az anyagi helyzetünk, egyszerűen az adó struktúránkból kifolyólag. És a kiadási struktúrából. Tehát nekünk nem kell békeket fenntartanunk, nekünk nem kell közvilágítást fenntartanunk, nekünk nem kell csatornázást fenntartanunk, távhőt fenntartanunk, és sorolhatnám. Míg mondjuk az adó oldalon meg, nekünk hogy idegenforgalmi adónk például egészen más, mint a fővárosnak, akinek azért nem nulla, mert a Margit-sziget ugye hozzá tartozik, és onnan valamennyi befolyik, de hogy nyilván kevesebb, mint hozzánk. De az építményadó megint csak nincs a fővárosnak építményadója, a kerületeknek van építményadója. Szóval, hogy ezek nagyon fontos strukturális különbségek, amikre nem gondolunk, még azt szerintem a politikailag érdeklődő emberek sem olvassák ezt, meg nem is nem kell összetenniük nyilván, de hogy még néha újságírók is sem értik, hogy miért rinyál a Karácsony Gergely, Bezzeg, az Őrsi, meg a egy-két másik polgármester milyen jól csinálja a dolgát. Ez igaz, mind a kettő állítás, hogy rinyál a Karácsony Gergely és a kerületi polgármesterek szerintem milyen szempontból kevésbé, de mégis ez nem feltétlenül az emberek hibája, az adott érintett emberek hibája. Igen. Szóval, hogy felelősséghárításról beszéltünk, én azt gondolom, hogy lehetőség lenne inkább az, hogyha lenne egy olyan kormány, amely ugyanazok iránt, az ügyek iránt érdeklődik, amelyek iránt mondjuk mi. Viszont én 26-ban nagyon én inkább aggódom, mert rendszerváltásról én nem hiszem, hogy lesz rendszerváltás. Kormányváltás lehet, hogy lesz. Viszont most volt egy példa, ami engem megijesztett a fővárosban. Hogy a Tisza ugye elindult az EP-ben, meg a fővárosban. Szóval nagyon más a két rendszer, az EP-ben valójában nincs impaktod ugye ennyi képviselővel, és éppen ezért nem nagyon tudsz rosszat csinálni. Nem kell kormányoznod. Politikailag tudsz magadnak kárt okozni, meg esetleg hasznot szerezni, de kárt okozni a világnak azért csekét. Igen. Hogyha nem lobbizol mondjuk a különböző közösségi média oldalaknak az érdekében, de ilyet nem feltételezek, hogy megtörténne. Viszont a fővárosi közgyűlésben valójában azok az emberek, akik most bennülnek valamivel több mint 30-an, ők kormányozzák közösen Budapestet. És itt olyan döntéseket kell meghozni, hogy a kormányzol, amit ellenzékből sosem kell. Ugye kormányon fájdalmas döntéseket kell néha meghozni, még nem jók. Mi most adót emeltünk, például építményadót emeltünk, nyilván emellébe vettünk különböző olyan adókedvezményeket, amelyek szerintünk az értékrendünk alapján jobb helyét teszik Terézvárost, de nyilván lesz, akinek az érdekeit sérti. A fővárosban pedig ugyanez, hogyha van egy olyan párt, amelynek a képviselőjéként a bizottságokban például rendkívül progresszíven állnak a város fejlesztéshez, mondjuk közlekedési szempontból, akkor engem meglep az, hogy utána meg a közgyűlési ülésen meg olyan módosítót adnak be, amivel kifejezetten rögzítik mondjuk a parkolás díját 2022-ben meghatározott díjakon. És 2027-ig rögzítik mindezt. Egy olyan infláció után.
Na és miért csinálják ezt?
Na és azért csinálják ezt, igen, mert hogy ugyanaz irányítja őket szerintem, mint ami a Fidesz, legalábbis az én életemben leginkább ezt tapasztaltam meg, de már valószínűleg előtte a Gyurcsányi kormányzás is nagyon sok esetben a kommunikációról szólt, bár ott vállaltak fel konfliktusokat, tehát ezt meg kell hagyni nekik, de hogy félnek attól, hogy itt 26-ban bármi befolyásolhatja az ő, hogyha ők autó ellenesek azért, mert mernek mondjuk kiállni egy progresszív városvezetés mellett, akkor jaj, 5 szavazó le fog róluk esni. Na, és akkor ebből azt következik, bocsánat, egy kicsit távolra indítottam, de hogyha kormányra kerül egy olyan párt, aminek szintén az elsődleges célja az, hogy mindig is kormányon maradjon, és tudom, hogy persze a politikának a inherens folyamataiból az következik, hogy persze a hatalom megőrzés az mindig is egy cél lesz, de nem mindegy, hogy akarok emellette csinálni mást is. És mennyire vagyok elkötelezett, hogy csináljak mást, akkor is, ha nekem politikai károm származik belőle. És ezért ijesztett meg ez az ott aktus, ami most történt múlt héten a közgyűlésen, a november végi közgyűlésen, mert azt láttam, hogy ezek tök jó emberek ülnek be, mondjuk bizottságban, olyan embereket ültettek be, Bicók Pétert, aki nálam radikálisabb egyébként mondjuk a városfejlesztés bizonyos aspektusaiban, és ehhez képest ott tök jó és pozitívan szóltak hozzá, aztán a közgyűlésen történt, ami történt.
Ilyen szinten követed most a fővárosi politikát, hogy a bizottsági üléseken mi történik?
Hát eljutnak hozzám hírek, és akkor érdeklődve, igen. Hát persze, mert ez viszont minket befolyásol. Az országgyűlés folyamatosan is követem, hogyha olyan dolgokról van szó, ami az önkormányzatokat érinti nyilván, de hát a közgyűlés az gyakrabban érint minket, és ezért aztán persze, hát nem tudom nézni, mert hát munkaidőben van, de azért kapok összefoglalót.
Maratoni hosszúságok.
Ráadásul.
Igen, most már.
Na, igen, a másik meg. Igen.
Nem, amúgy most pont a legutóbbi fővárosi közgyűlésnek már nem böngésztem végig az előterjesztéseit, de az első kettőt az új ciklusban én is jobban így követtem, megnéztem, és hát sok furcsa dolog volt benne szerintem is. Egyébként akár az egyik ominózus, amikor az egyik tiszás képviselő le akart váltani, azt hiszem, a fővárosi állatkertnél dolgozó valakit, akiről megírta a jegyző, hogy amúgy nem is ott dolgozik, és amúgy sem a főváros a munkáltatója, és ebben nekem, ha itt megosztatok, nem is az volt feltétlenül az érdekes, hogy majd most beadott egy rossz előterjesztést, újat, meg mit tudom én, de ugye az egész image az az, hogy akkor, hogy mi szakmaiságon alapulóan politizálunk, vagy technokrata módon politizálunk, és nekem ez ilyen szempontból volt egy jó pillanat, hogy ez elepleződik. Tehát, hogy az, hogy mennyire valójában véletlenszerűek a folyamatok a politikában, mennyire érdekek mozgatják, mennyire tényleg igazából bárki, aki azt mondja magáról, hogy a szakmaiság alapján áll, az egy pillanat alatt szerintem le tud lepleződni, és pont ezért is én azt gondolom, hogy valószínűleg egy sokkal őszintébb helyzetet teremt, hogyha van értékvállalás, és van bármifajt, vagy akár csak ki van mondva, hogy érdeket képviselek, egy bizonyos fajta érdeket, és nem ez a neutrális pozíció van. De igen, amúgy csak ezért is érdekelt, hogy követed el, mert szerintem most egy ilyen izgalmas kísérlet abban, hogy akkor plurális demokrácia vagy sem. Másrésztről meg valahol az egész teljesen röhelyes, szerintem, ami ott zajlik, és valahol nagyon felelőtlen is, én is érzem ezt is, de igazából igen, kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy gondolkodsz erről, hogy ez most egy lehetőség, akár ha tágabban nézzük a budapestieknek, vagy a politikai közösségnek, abban, hogy kipróbálja azt, hogy milyen lenne mondjuk egy Fidesz-túli világban, vagy egy megszokott Fidesz ellenzék, mert ez is van szerintem, hogy azok is nagyon rögzültek voltak, és valójában ez az, ami megbomlott, ez a Fidesz ellenzék, nagyon fix szembenállás. Szóval tetszik, ami történik a fővárosban, vagy inkább a bohózott része van?
Ugye azért vagyok nehéz helyzetben valóban, mert indultam ezen a választáson, igen, és nem kerültem be, bár nem tudom, hogy indultam volna be, mert egyáltalán nem vagyok ebben biztos, mert azt gondolom, hogy ha egy személy ülhet csak be egy listáról, akkor lehet, hogy jobb, hogyha nem olyan, aki polgármester ebben az esetben, mert...
Pedig Baranyi Krisztina tűnik a leg összeszedettebbnek, meg kompetensebbnek most szerintem.
Igen, de ők hárman vannak. Ja. Tehát, hogy ők abszolút egyébként, a Krista abszolút szerintem is nekem nagyon sokat nőtt a szememben, amúgy is kedveltem, és hogy mondjam, van egy jó viszonyunk, de még akkor is egy kicsit más a polgármesteri tisztségről való szerepfelfogásunk, de igen, viszont tehát nem tudom, én ültem volna be, és ezzel aztán most úgy hangozhat, mint hogy most kritizálom, úgyhogy savanyú a szöllő, vagy úgy hangzol egy kicsit, ezért nem is akarom nagyon kritizálni, ugyanakkor azt azért persze el kell mondanom, hogy szerintem az, és nincsen erős válaszom erre, de azt hiszem, hogy az, hogy hosszú viták vannak a nyilvánosság előtt, az nem előfeltétele a plurális demokráciának, és nem is bizonyítéka a plurális demokráciának. Az előző közgyűlésben nekem nagyon sok vitám volt, ezek közül nagyon kevés volt a főelső közgyűlésben ülésén a mi oldalunkon lévőkkel, hogyha fogalmazhatunk így. Nagyon sok párt került be ugye az előző közgyűlésbe, akikkel más gondoltunk a világról, mondjuk Pikó András és én és Havasi Gábor, mi megint csak a városfejlesztés terén szerintem más képviseltünk határozottan, mint mondjuk
progresszív akár... maszkulinitás.
Progresszív, igen. Mint akár nagyon sok DK-s vagy MSZP-s polgármester. És lehet, hogy nem vittük oda a főváros közgyűlés ülésére, de küzdöttünk bizonyos témákkal a háttérben. Mondok egy példát, amiért lehet utálni, nyilván nagyon sokan utáltak is, de a körúti biciklisámnak a kialakítása az nagyon-nagyon belső feszültséget okozott, nagyon erős belső feszültséget, nagyon sokan nem akarták ezen az oldalon, és sikerült elérni mégiscsak azt, hogy azért a Covid alatt ugye megszülessen, és aztán úgy fennmaradjon, és most pedig ugye remélem, hogy lesz részben EU-s finanszírozásból valóban. Ez már egy rögzített eleme lesz a körútnak. Szóval, hogy önmagában az, hogy hosszú viták zajlanak, szerintem nem azt jelenti, hogy akkor most elérkeztünk a Kánaához, a demokrácia Kánaájához, mert hogy ezeknek a minőségét is érdemes meg a tartalmát megnézni, mert ha az előterjesztéseket megnézzük, sokszor szerintem olyan apróságokról szól hosszú vita, amik szimbolikusak, amiknek valójában nem lesz az emberek életét befolyásoló eredménye. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem akarom ennél tovább kritizálni a fővárosi közgyűlést. Én nem látom ezt jó iránynak, de alapvető baj az szerintem, hogy a kormányzás felelőssége nincs meg. Tehát, hogy mindenki azon lehet, hogy Karácsony Gergely bukjon meg, vagy legalábbis legyen neki rossz. Na most ez így nem annyira optimális városműködés, és ez nekünk rossz, nem Karácsony Gergelynek rossz, hanem minden budapestinek rossz. Tehát az rendben van, hogy legyen akkor arányos a választás, én is mondjuk egy országgyűlés tekintetében ezt támogatnám, viszont utána érezze mindenki, annak a kultúrájának is meg kell lenni, hogy akkor felelősségünk van a város működtetése érdekében. És azt most én egy kicsit hiányolom. És még csak nem is, mondom, nekem voltak kritikám Vitézi Dáviddal szemben is például, de a legkellemesebb meglepetés az MKKP, igen, tehát a Baranyi Kriszta és a két MKKP-s képviselő. Szerintem a Vitéziék is próbálnak szakmai dolgokat behozni, most mindemellett, hogy szerintem nagyon igazságtalanul kritizálják sokszor Karácsony Gergelyt és cégvezetőket. De leginkább ezt a Tiszából hiányolom, igen, hogy ők nem mernek felelősséget vállalni, pedig nagyon is kéne nekik.
Mindjárt tovább megyek, mert még egy csomó keresem van, de egy dolog nagyon kikívánkozik belőlem a Vitézi kapcsán, mert a baloldalon nagy vitákat vert, ugye a BKK rendészet. És csak számomra ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert pont az elmúlt hetekben én is egy ilyen kampányon dolgoztam a saját munkámon, hogy a helyi biztonságérzettel foglalkoztunk, és nőknek szerveztünk például ilyen önvédelmi foglalkozást, és
ja, azt láttam is.
Annak volt egy ilyen beszélgetős része, és tényleg 8-9. Kerületi helyi nők voltak ott, és az egyik velem egykorú kb. Csajszi mondta, hogy hát igen, hogy így, ő amúgy így nagyon egyetért azzal, hogy így a BKK rendészet legyen, és amúgy egy nagyon progresszív, tényleg azt gondolom, hogy szociokulturálisan is egy dologból jövünk, amilyen progresszív lehet egy magyar fiatal, szerintem ő annyira progresszív, és mégis ez volt, vagy hát mondom, hogy mégis, nem tök érthető módon azt mondta, hogy igen, őt érték inzultusok tömegközlekedésen, és hogy emiatt szimpatikus neki, és szerintem nekem ez volt ez a pillanat, amikor rájöttem, hogy azok, ha már a maszkunitásról beszéltünk, hogy alapvetően baloldali férfiak mondták azt nagyon sokszor, hogy hát ez a BKK rendészet, meg ez a rendpártiság, ez mennyire egy retrográd hozzáállás, és hogy nem lehet ilyen fegyelmező módszerekkel megoldani szociális problémákat, amivel én is egyetértek, tehát azt gondolom, hogy kiírni a villamosra, hogy nem hajléktalan szálló, az a szimbolikus hergelésnek és az értelmetlen politikának abszolút a megnyilvánulása, de az alapgondolat, hogy valami probléma van Budapesten a biztonságérzettel, azt mégis azt gondolom, hogy el kell ismerni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a biztonságkérdésről, akár a BKK rendészet kapcsán mi az érzésed, vagy mennyire látod azt, hogy akár egyébként ebben a kerületben is, akár budapesti szinten, hogy ez egy kérdés, és hogyan lehetne kezelni?
Szerintem kimondtad azt, amivel probléma van, az a villamos nem hajléktalan szálló üzenet. Tehát szerintem nem a BKK rendészettel van baj, hanem a hajléktalanok elleni hergeléssel, mert a BKK rendészet sem erről szólna, ha jól értem, hát nem biztos, hogy jól értem, hiszen arról szól, hogy azok, akik nem tartják be az utazási feltételeket, ami alapvetően nem a hajléktalanság, mint olyan, hanem nagyon sok, nem tudom, esetleg alkoholtól, vagy másodatmódosító szertől agresszív, vagy csak önmagában agresszív ember, akiktől igenis lehet tartani esetleg egy járaton. És nem csak a 4-6-osról van szó nyilván, nem csak a villamosokról, hanem minden másról. És ez ment nagyon félre ebben, hogy kimondták azt, hogy hajléktalanság. Mert ez viszont egy hergelés, ami szerintem megint csak egy morálisan elfogadhatatlan dolog. Mert van elég, szerintem, a társadalomban sajnos, ha talán nem is gyűlölet, megvetés, lenézés, és ez is megint abból ered szerintem, hogy az egyénnek a felelősségét azt nagyon túlértékeli a társadalmunk, ami megint csak miből ered, nagyon távoli dolgokból, mindegy, nem akarok megint belemenni ebbe, de ugye szerintem ez egy nagy bűn volt. Viszont egyébként valóban azonosít egy problémát, a megoldás az rossz, és nyilván csak egy politikai válasz, mert olyan nem létezik, hogy egy országban sem, hogy valaki rányom egy applikációba, egy gombra, és ott terem nyilván néhány rendész. Tehát a világ minden pénzre nem lenne elég ehhez. Nyilván, ha olyan probléma van, akkor a rendőrségnek kell felítnie. Nyilván kommunikálni kell. Lehet, hogy a törvényi adatvédelmi szabályozást kell úgy átalakítani, hogy mondjuk kamerákat lehessen elhelyezni többet a villamosokon. Lehet, hogy a BKK-nak erre kell adni finanszírozást. Több rendészre van szükség, persze. Megjegyzem, van ma is BKK rendészet kvázi, tehát van ilyen biztonsági szolgálat, és van a Föri is, igen, viszont tehát olyan soha nem lesz, amit a Vitézi Dávid ígért, hogy itt annyi rendészt felvesznek, hogy te megnyomom a gombot, és hip-hop ott terem néhány rendész. De egyébként ez tök fontos, hogy valóban a biztonságérzetet növelni kell, még akkor is egyébként tökre biztonságos a városunk, minden statisztika ezt mutatja. Mi pont egyébként tavaly szerettünk volna egy... a Demnettel együttműködve egy közösségi gyűlést szervezni, és kifejezetten csak nők, tehát női szempontból szerettük volna városfejlesztési kérdéseket megvitatni, és az történt, hogy a belügyminisztérium nem adta ki az adatokat, hiába van erre rendeletünk, mert korábban volt a
Budapesti... Hány nő él?
Nem, ilyenkor az van, hogy a közösségi gyűlés szabályai szerint ugye névre szólóan kiküldünk mindenkinek egy levelet, és ők jelentkezhetnek. És a névre szólóság szerintem azért fontos, mert tudjuk, hogy nyilván vannak a usual suspectek, akik minden ilyesmire elmennek, és ugye ha a személyes megszólításnak eredményeként jobban ki tudnak nyílni olyan emberek is, akik egyébként nem járnának el, vagy nem mennének el egy ilyen eseményre. Na mindegy, ez csak egy mellékszál. De igen, szerintem ez például egy tipikusan olyan dolog, ami szerintem sok egyébként akár a baloldalra szimpatizáló fiatalat is tud legalábbis értetlenek lesznek, ha azt hallják Karácsony Gergelytől, hogy ezen felháborodik. És igaza van persze Karácsony Gergelynek még egyszer, hogy üzenetlen felháborodott, de önmagában a gondolaton nem szabadna, sőt. Igen. És azt is el kell ismerni ezeket a problémákat. Hát az Andrássy úton többször kapok ilyen helyi csoportokban képeket, ahogy lefotóznak hajléktalan embereket. Én nem is biztos, hogy hajléktalan embereket teszem hozzá. Mentális beteg, drogbeteg, alkoholbeteg embereket. És akkor mindig megírom, hogy egyfelől, hogy az, hogy van pofád lefotózni.
Tehát, hogy azért beírsz ilyeneket helyi csoportokban?
Jó, hogy van pofád, nem is fogalmazod, de igen, erre mindig felhívom a figyelmet, mert különben ha válaszolnék a nélküli, ezt megfogalmazom, akkor valahol én is cinkos lennék szerintem ebben, de megfogalmazom mellette, hogy annyiban van igazság, hogy igen, nem lehet oda piszkítani egy padra. Igen, nem lehet oda piszkítani egy padra, és nekünk feladatunk az, hogy ezt feltakarítsuk, és ezt meg is fogjuk tenni. Viszont alapvetően az kicsit elszomorít, hogy emlékszem a Covid alatt, ugye volt egy ilyen tudata a társadalomnak, hogy igen, ez most egy szociális válsághoz fog vezetni. Ezt így tudtuk, ugye. Aztán jött a háborús energiahelyzet, ugye, akkor tudtuk, hogy ez egy szociális válságot fogja erősíteni. Jött egy infláció, tudtuk, hogy a szociális válságot fogja erősíteni, és meglepődünk, hogy nézd, több a hajléktalan az utcán, több a beteg ember egyébként, többen fordulnak az alkoholhoz. Hát ne lepődjünk már meg, basszus, hát a kormánytól kell kikényszeríteni azt, hogy tudjuk ezt kezelni. Hát ma Budapest közelében nincs olyan pszichiátria, ahol 3 hónapnál tovább bent tudná maradni. Hát ez egy szörnyű helyzet, kidobnak embereket az utcára.
Hát meg a pszichiátria sem egy szociális ellátóintézmény kellene legyen.
Nagyon sok esetben van ugye ilyen olyan probléma, ami ezt igényelni, és meg tudná oldani esetleg, akár gyógyszerrel, akár gyógyszer nélkül. Szóval, hogy bocsánat, most eltávolodtam egy
szisztémától. Nem, de amúgy nagyon érdekes, vagy most ez az érzelem meg hevület, amivel beszélsz, ez nekem egy országos politikusnak a beszédmódja, meg ezek azok a távlatok, meg problémák, amiket felvetsz.
Valószínűleg azért, mert impotensnek érzem ebben magamat. Hogy hiába van meg a jó szándék, ezen nincs arra hatalom nyilván, nincs arra erőforrás, nincs arra pénzügyi háttér, hogy ezekben itt ténylegesen előre tudjunk lépni így kerületekből, és összefoghatunk mi Pikó Andrással és a fővárossal is egyébként, a fővárosi szolidaritási alapba berakhatunk sok-sok pénzt, ez csepp a tengerben. És ez meg aztán megijeszt, mert hogy meg nyilván érint is olyan szempontból, hogy engem kérnek számon. És még azt is értem, hogy persze részben jogosan, csak hogy valahogy jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy itt az elmúlt nagyon sok évtizednek a bűnei azok, amik lecsapódnak, és nem úgy tekintenének, és akkor visszakerülök az eredeti felvetésre, és nem úgy tekintenének a hajléktalanságra, mint valami egyéni problémára, hanem mint a közös bűnünkre. És amikor egy politikus azt mondja, hogy a villamos nem hajléktalan szálló, akkor az ezért nagy bűn.
Ja.
Igen.
Nagyon röviden csak az Airbnb-ről. Nagyon sok helyen beszéltél róla a Partizánban, most legutóbb szintén az Ungár Péter podcastjában részletesen. Engem egy dolog érdekel, és tényleg csak azért is, mert a politikai bátorság nekem egy nagyon fontos szó, ugye a vétóban dolgoztam korábban, és erről egy csomót beszéltünk a Rubálintékkal, és nekem ez az, ami azt hiszem egy picit hiányzott ebből az Airbnb ügydöntő szavazásból, rögtön egy választásra rátolni egy helyi kvázi népszavazást. Én azt gondolom, hogy abban a politikai bátorságot hiányolom. Miért nem az van, hogy végignyomsz egy kampányt, ez a programom, ezek a képviselőjelöltjeim, ezért akarok újrázni, mint polgármester, ha megválasztatok, ez fog történni a lakhatási politikában. Miért kellett, miután nagyon nagy felhatalmazással megválasztottak újra polgármesternek, miért nem lehetett ezt bevállalni, és polgármesterként a Terézvárosi közgyűlés elé terjeszteni egyszerűen ezt a kérdést?
Ezt a kritikát, vagy ez a kritika abszolút kiállja a vitát. Nem fogok ezzel vitatkozni. Két oka van azért, amit így hozzátennék inkább, nem ellenvetésként. Az egyik, egyiket meg is erősíti a te állításodat, vagy azt a hiátust, amit érzel a mi hozzáállásunkban, de hogy hogy valóban van egy pragmatikus politikai szempont, hogy ha én akarok is valamit, ha kapok arra egy extra felhatalmazást, akkor könnyebben csinálom meg. És kevesebb politikai kockázattal, kárral jár. Ez elismerése tulajdonképpen a te kritikádnak. A másik, amivel nem mentegetni akarom magam, de az volt, hogy egyrészt ezt ígértük a kampányban, de mondom, erre mondott azt, hogy miért nem azt ígértük, hogy. De ezt ígértük a kampányban, de ki akartuk próbálni, hogy ez működik-e, és egyébként végül nem tudom, hogy működött-e, mert azt akartuk kipróbálni, hogy felnőttnek nézzük, most egyszerűen felnőttnek nézzük a választót. És ugye ezt ritkán szokták politikusok kipróbálni, mert hogy mit értek ez alatt? Azt értem, hogy van egy kérdés, amit felteszünk közérthetően, ez hangsúlyozottan ezért is nem volt népszavazás. Tehát nem azt kérdeztük, hogy
világos.
Az magán és egyéb szálláshelyeket korlátozná-e a Magyarország.
Igen. Nem, ti oda volt írva, hogy tiltás.
És Airbnb típusú, tehát hogy érthették a választók. ott kettő, hogy szerintem tényleg megpróbáltunk nagyon-nagyon korrekten eljárni az önkormányzat részéről a kommunikációban, tájékoztatásban, tehát próbáltunk egy nem olyan értelemben teljes körű, hogy 80 oldalas esszéket osztottunk meg a terézvárosiakkal arra, hogy miért jó és miért rossz, de azért a pró és kontra érveket is megpróbáltuk szerepeltetni.
De nem erre volt június 9-e? Tehát ott nyilvánvalóan felnőttnek vannak nézve az emberek, elmennetnek szavazni, látták az 5 éves teljesítményedet, meg a csapatodét, látták azt, hogy akarjuk ezt folytatni, és annak része egy lakhatási válságot kezelő program.
De szerintem lehetett volna, de ha abban gondolkozunk, és ebben bizonytalan vagyok még egyszer, nincs nagyon határozott álláspontom, ellentétben mondjuk a 8. kerülettel, hogy a részvételiségnek milyen szintjein érdemes politizálni, vagy milyen részvételiségnek milyen szintjeit érdemes bevonni a saját politikádba, de ez egy próba volt arra, hogy vajon a következő években hasonlóan kemény kérdésekben akár szeretnénk hasonlót indítani. És hasonló, nem az Airbnb kapcsán feltenni újra a kérdést, hanem más nehéz kérdésekben esetleg kikérni az emberek véleményét. Most nem jut eszembe olyan, ami konkrétan ennyire nehéz lenne, úgy értem.
Csak ez érdekes nekem amiatt, mert szóval, ha valami szerintem nagyon inspiráló abban, hogy valaki közvetlen felhatalmazást kap, az, hogy felhatalmazást kap a bátorságra. Tehát itt nem az van, hogy egy pártlistára szavaztak, és azért vagy polgármester, hanem konkrétan a neved, az arcod és a teljesítményed az, amire x-elnek az emberek, és szóval szerintem ebben nem is kell szégyenlősnek lenni, hogy ez egy nagy felhatalmazást kapott 2024-ben, és már nem lehet azt mondani, hogy a 19-es, nem tudom, ellenzéki hullámnak a része, hanem innentől kezdve tényleg egy hivatalban levő újrázó politikus vagy, ami szerintem az igazi elismerés, vagy az igazi választás az emberek
abszolút,
részéről,
abszolút,
ugye erről egy csomó politikatudományi dolog is szól, hogy valójában a választást nyerni a második megerősítő, amikor hivatalban tartanak, az igazán erős felhatalmazás. Erről amúgy Piko András csomót beszélt, hogy neki ez nagyon fontos volt, hogy ez nem egy rendszerhiba, hanem most már ez az, ami elfogadott a helyi közösség részéről. Tehát, hogy nem az van, hogy pont polgármesterként a közvetlen felhatalmazással lehetne bátran menni előre, és meghozni ezeket az értékválasztásokat. Nem arról van szó, hogy nem tudom, 10-20-50 millió forintokat egy részvételiségi valamilyen folyamatba elköltsenek, mert igen, az ilyen típusú dolog engem is kevésbé inspirál, hanem tényleg az, hogy akkor volt egy szavazás, azon mindenki részt vehetett, mindenki elindulhatott, ezek a közös szabályaink Magyarországon, és te megcsinálod azt, amire megválasztottak. Miért nem ez a, miért jön ez a hátralépés, hogy újra és újra be kell vonni az embereket ilyen típusú szavazás? Csak őszintén érdekel, hogy a képviseletről, meg a felhatalmazásról, hogy gondolkodsz.
Azért beszéljünk konkrétan az Airbnb-ről, mert szerintem ez ennek több aspektusa volt, és amellett, hogy azt mondtam, ugye, hogy az egyik az, hogy kipróbáljuk ezt az eszközt, és kipróbáljuk azt, hogy szerintem Magyarországon még nem volt ilyen konkrétan, mert a budapesti lakógyűlése szemben nekem nagy kritikám volt.
Ez másra való, persze.
Nemzeti konzultációval kapcsolatban hasonló nagy kritikám volt, hanem hogy egy kérdésben megpróbál egy állami egység, egy állami szerv, egy önkormányzat ebben az esetben egy valódi kérdést feltenni, valódi tájékoztatással, és hogy mondjam, ez szerintem ennek önmagában van értéke. De nem akarok kibújni a válaszadás alól. Az Airbnb szerintem azért is egy ilyen kiemelt, vagy azért is van jelentőség annak, hogy erről kérdeztük meg az embereket, mert ezzel tematizáltuk is viszont azt, hogy itt van egy lehetőség az önkormányzatok kezében, és senki nem élt vele, és értem, hogyha betiltottuk volna, akkor hasonlóan beszéltek volna róla, de ezzel, hogy több héten, egy hónapon keresztül volt erről szó is, és arra azért büszke vagyok, hogy Magyar Péternek a dolgai mellett befértünk mi is a sajtóba. Tehát, hogy egy ilyen téma, aminek van hatása az emberek életére. Szóval, hogy önmagában szerintem ez a kampány, ez az egy hónap, nagyjából kicsit több, mint egy hónap, ennek volt olyan értéke. Ha mi ezt meghozzuk és betiltjuk, akkor valószínűleg az is hír, nagy hír, egy hétig mondjuk maximum. Tehát ez ezért is ilyen volt, szerintem haszna ennek a hosszú. És ebben...
Jó, és szerintem bizonyos szempontból alatt esetben lehet politikai költsége is hosszú távon, vagy ezt próbálom felvetni, hogy ez valahol a felhatalmazásból, meg a képviseletből, meg az ezzel járó autoritásból való, vagy ennek a határainak az elmosása, én azt gondolom, hogy ennek lehet politikai költsége is, vagy más szempontból én nem Terézvárosba szavazok, de azt gondolom, hogy valahol behoz egy ilyen lépcsőt, hogy igen, megszavaztál, de végül is, akkor most majd én eldöntöm, hogy még hányszor lesz új szavazás XY kérdésben, mert mégiscsak egy olyan egyszerre kérek felhatalmazást, és mondom azt, hogy egy határozott politikus vagyok, és vezető akarok lenni, másrészt meg ilyen eszközök közülök. De ez lehet, hogy nagyon nis szempont, csak...
Egyáltalán nem nis, és nagyon jó, mert ez, tehát nem hallottam ezt érvelést, és szerintem abszolút kiállja a vitát, és azt hiszem, most így első brikre végig fogom nyilván gondolni ezt, és köszönöm a food for thought-ot, de hogy végig fogom gondolni. Igen. És akartam még egy szabadat ebbe behozni, ami nem csak mentegetésként, de hogy azért az is fontos, végig kell gondolni, milyen részletei folyamatokat támogatunk, de amikor felújítunk egy utcát, teszem hozzá most ilyen nagyon lemenni mikróba, akkor mindig bevonjuk a helyieket például. És ott is van, hogy szavazásra bocsátjuk kvázi, hogy akkor most hány parkolóhely szűnjön meg, és hány fát ültessünk, és a többi. Tehát, hogy önmagában azért ez a nyilván nem közvetlen demokrácia alapvetően, amiben az önkormányzatok működnek, ebben is vannak már, mindig is voltak olyan egyeztetések, folyamatok, amikben az emberekhez fordulunk, de mondom, ezt nem védekezésként, mert hajlok arra, hogy nagyon sok igazság van abban, amit mondasz.
Na, muszáj még néhány ilyen balos dologgal kapcsolatban kikerem a véleményedet, mert a hallgatóink is ilyen kérdéseket küldtek, és engem is ez nagyon érdekel. Volt egy ilyen egyik interjúban mondott, hogy baloldali emberként a baloldalnak szurkolok, és egyszerűen engem, szóval ez nagyon érdekel, hogy ez mit jelent valójában 2024-ben Magyarországon, amikor nincsen baloldali politikai erő, olyan, amire szavazni lehetne, biztos nincs. Azt gondolom, hogy globálisan is egyébként a baloldalnak egy nagyon nagy válsága van, és egyszerűen az, hogy például számomra is ez a szó most már egyre inkább ambivalens, hogy valójában közelebb vissza ahhoz, hogy az üzeneteimet eljuttassam oda, akivel beszélgetni szeretnék, vagy mondjuk ugye a média az leginkább mondjuk evangelizálni tud valamennyire, hogy könnyíti-e valójában a beszélgetést ez a típusú címkézés, mi a funkciója igazából, kinek mondjuk azt, hogy baloldaliak vagyunk, vagy mi ennek a szerepe, ez engem nagyon érdekel, meg az is, hogy mit jelent szurkolni a baloldalnak.
Hát, igen, most a magyarországi helyzet, tehát amit felvetetted, elkeserítő, és nem fogok vele vitatni, mert nem tudok. 2022-ben is ugye egy jobboldali embert állította az élére, az ellenzéki közeg, inkább így fogalmaznék, hogy ellenzék valóban, mert...
Mondjuk a Momentumnak is köszönhetően.
A Momentumnak is köszönhetően, abszolút.
Ott legelőször a Momentum endorszálta, ott ugye.
Abszolút, igen. És azt is gondolom, most kicsit más téma talán, de a Momentum történetében én azt gondolom, hogy mindig olyan döntést hoztak az aktuális vezetők, ami egyébként nagyjából a társadalomnak, vagy az ellenzéki, bocsánat, közegnek, az ellenzéki választóknak, ez fontos, tehát nem csak az ellenzéki értelmiségnek és véleményformálóknak, hanem a ellenzéki választók többségének az igénye volt. Tehát, hogy amikor 19-ben összefogtunk az önkormányzati választáson például, az ebből következett szerintem. Amikor 22-ben, vagy hát még korábban belementünk az előválasztásba, az ebből következett, és én nem nagyon hibáztatom őket, mert a mindenkori döntéshozókat azért, hogy aztán végül most...
De a momentumos előválasztási szavazóknak a második preferenciája, vagy hát igazából ugye Fekete Győr Andrásra 1,5% szavazott, azt hiszem, az előválasztáson, vagy még kevesebb, tehát nyilvánvalóan alapból a momentumos választók nem a momentumos miniszterelnök jelöltet választották, hanem valószínűleg Karácsony Gergelyt, meg egy része Márki-Zay Pétert, és akkor ki volt mérve, hogy akkor azért kell a harmadikat endorszálni a második körre, mert a momentumos szavazók inkább őt választották.
Vagy, én nem mondhat, voltam
hogy, vagy milyen igény, csak hogy mert hogy ez nem egy csúszós lejtő azt mondani, hogy a választói igény, meg a nem tudom. És miközben ez egy alakított dolog is. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogy azon a sajtótájékoztatón Fekete Győr András azt mondja, hogy mi Márki-Zay Péterre bíztatunk a második fordulóban, ott el is dőlnek dolgok, és például eldől az, hogy a jobboldali ember lesz a listavezető.
Szerintem volt olyan igény a Momentum közösségében, de szerintem a választóiban is, de most szerintem teszem hozzá 86-szor, mert hogy nem tudom, és tényleg nem voltam benne akkoriban a döntéshozatalban, de hogy ne Dobrev Klára legyen.
Igen.
Ez az egyik igény. És azt látták, valószínűsítem, hogy Márki-Zay Péternek nagyobb esélye van megverni Dobrev Klárát, mint Karácsony Gergelyt. Az első forduló utánról beszélünk.
De nem
belementünk ebbe.
Bocsánat, ne arra, hogy csak ez az régi frusztrációm, de Karácsony Gergely jobb eredményt ért el az első fordulóban. Na mindegy. Jó.
Tényleg, okay. nem emlékszem az akkori hangulatára, mert ugye ebből is ered nyilván a közösségnek. De igen, szóval csak onnan indultunk ki, hogy elszomorító az a baloldal helyzetében is, 2022-ben is ilyen. Szóval, hogy mit jelent a szurkolni a baloldalnak? Szerintem azt jelenti, hogy a baloldali értékeknek és a baloldali értékekből következő közpolitikáknak, tehát ezek azért megvalósulnak, itt-ott vannak jelei, és akkor azoknak lehet örülni. Ez nagyon csekély öröm az ember életében, de ahogy mondtam, szerintem alapvetően nem is a magyarországi politikából erednek a mi nagy problémáink. Összességében nekem tetszik nagyon a kérdésed az Orbán rendszer és a Facebooknak az összehasonlítása, mert hogy tényleg ilyen szimbolikusan meg egy nehéz döntés elé állítja a válaszadót, viszont egyértelműsíti a helyzetet, hogy nem Magyarországon ered ez a probléma, és éppen ezért a mi befolyásunk az csekély rá. Úgyhogy ezt szerintem, hogy szurkolni, az annak szurkolok, hogy valamilyen módon talán az emberek belátják azt, és ezért aztán ez az amerikai helyzetnek a durvulása, és most kifejezetten a munkavállalói jogokra gondolok, amúgy is szörnyű helyzetben voltak, de mondjuk ezek a tech cégek aztán még extrémebb, mondjuk akár az Amazonra gondolunk, akár a Teslára, akár az X-re, most már X-re, ami történt ugye ott a tulajdonos váltást követően, tehát hogy én azért abban, hogy rosszabbodik a helyzet, úgy csak többen jönnek rá, hogy itt valami van, ami változtatni kéne. És ez a durva egyébként a Trumpékban, hogy ők annak ellenére, hogy egyébként végletekig ezeknek az embereknek a dollárbilliárdosoknak a pártján vannak, mégis el tudják hitetni azt, hogy a munkások érdekeit megvédik azért, mert mondjuk olyan szektorokban, amelyek mondjuk a fracking, tehát a
repesztéses olajkitermelés,
igen, és hasonlók mellé kiállnak a mezőgazdaságban, azt el tudják hitetni, hogy ők egyébként a kisember pártján vannak, ami egyáltalán nem igaz. Egyszerűen a demokraták voltak nagyon bénák abban, hogy egyrészt nem is álltak ki a kisember mellett, másrészt azt nagyon rosszul kommunikálták. De mindegy, ez nyilván messzire visz. Igen.
De ez szerintem is a magyarországi baloldalról is elvetíthető, hogy nem csak a jobb oldal sikeréről igen. van szó, hanem arról is, hogy a baloldal kivonult.
Abszolút.
Igen.
Nem, igen.
És igazából ezért is érdekel ez, mert van, többször elmondtad ezt is, hogy milyen fontos volt, hogy Donát annak kimondta, hogy a liberális párt a Momentum, és ez egyébként ugye egy Partizán műsorban a Gulyás Márton kérdésére mondta ezt ki. Szerintem amúgy 50 milliószor feltette ezt a kérdést már újságíró, és valamiért abban az interjúban lett rá egy válasz, és ez lehet, hogy egy kicsit tényleg ilyen benfenteskedésnek ad, de engem nagyon érdekel, hogy miért tartod ezt ennyire fontosnak, hogy milyen hatása volt-e hatása közösségileg, és ha igen, mi, mármint, hogy momentumos szempontból, és hát azért is, mert szerintem ezt megint te mondtad egyszer, hogy a változáshoz hit kell, közösség, hiteles vezető. Talán az volt az utolsó pillanat, amikor a Momentumnak ez valamennyire megvolt, vagy valamilyen jelen látszott, hogy ez vihető tovább, amikor ez az All Stars elnökség összeáll, Donát annak kimondta, hogy liberálisok vagyunk. Szóval mi ennek a funkciója, milyen a jó vezető, mi kell ahhoz, hogy egy politikai közösség működjön, fennmaradjon. Nyilván ez valamennyire megint csak egy retrospektív kérdés, az elmúlt 10 évből mi az, amit voltál különböző szerepekben ebben a pártban, nyilván egy baloldali széléről, vagy ennek a pártnak, de mégis mi az, amit leszűrsz ebből? Mi a szimbolikus kötőanyag egy pártban igazán? Valóban ez, hogy kimondjuk az értékválasztásunkat, vagy ez egy vezető egyáltalán? Miért volt ez fontos, és mi az, ami igazán kell ahhoz, hogy egy politikai közösség sikeres legyen?
Hát, ha így teszem fel a kérdést, akkor nehezen. Nyilván csak elméleti szinten tudok válaszolni, hiszen a gyakorlatban ezt nem tudtam én megvalósítani. Többféle kötőerő lehet. Szerintem van egy értékrendválasztás, ami lehet. Lehet a közösség maga. Ugye ez utóbbival rendelkezett szerintem a Momentum, és rendelkezik a Momentum. Meglepően. Tehát szerintem a magyarországi pártok közül, most nyilván nem a Fideszre gondolok, amilyen nagyon...
Ez miben mérhető, hogy valódi közössége?
Fura lesz szám, amit mondok, barátságok számában.
Személyes viszonyok.
Személyes viszonyokban. Tehát nekem minden évben az a legnagyobb ilyen töltőerő a Momentum kapcsán, amikor elmegyek a nyári táborba, és ott van a világ, hát egyébként a világ, nem a számos pontjáról, de az ország... minden pontjáról ott vannak több százan, és beszélgetnek. És tudom azt, hogy nem tudom, a debreceni tagunk, a zalaegerszegi tagunkkal milyen jóban van egyébként, és valahogy ez a hálózat így tényleg egy közösséget teremt, és beszélgetek nem csak politikáról teszem hozzá, hanem bármiről, ami őket érdekli. Szerintem ez egy fontos szempont. Ami még kötőszövet tud lenni, az a úgynevezett siker, ami nagyon sokáig egyébként egy párt életében önmagában össze tudja tartani a nagyon különböző embereket, és erre láttunk nem csak a Momentum példáját szerintem, mert ugye volt siker, és volt sikeres időszak, de más példákat is látunk, ahol ez vagy most okoz problémát, vagy fog problémát okozni, és persze a vezető. Tehát ez négy dolog inkább, amit én meghatároznék, mert nem, mondom, nem vagyok egy elemző, aki ezeket így
engem pont, hogy a politikus szempontja érdekel, tehát hogy nem az elemzés érdekel, hanem szerintem pont a sikertelenségből is nagyon sokat lehet tanulni, meg egyáltalán a politikának a mindennapi gyakorlatából, és szerintem erről kevesebbet beszélünk, hogy tényleg mi kell ahhoz, hogy itt maradjanak emberek, és kiálljanak abba a pultba, ahova te is kiállsz melléd, mi az, ami inspirálja őket, mert az értékszintről, meg az érdekszintről sokat beszélünk, de nekem például az egyik élményem, nyilván én is nagyon sokat foglalkoztam korábban közösségszervezéssel, az, hogy ez egy abszolút egy ilyen érzelmi szintjét kell valahogy elkapni az embereknek, engem kifejezetten a politikai gyakorlat érdekel ebben a kérdésben, hogy mert az a feltételezésem, hogy például annak, hogy ki lehet mondva, hogy liberális, valójában nem volt ilyen hatása, és ezért lepett meg, hogy te ennyiszer beszéltél erről. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy politikai közösséget azt tesz sikeressé, hogy ki van mondva róla, hogy liberális, vagy akár az, hogy baloldali. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy ez egy korlátozó dolog tud lenni.
Ez egy nagyon régre visszanyúló történet, amiért én nekem ez fontos volt. Mert én mindig kritizáltam azt a Momentumban. Tehát 2015-től elkezdve kritizáltam a Momentumban azt, hogy mondjunk valamit. Tehát lehet, hogy én nem vagyok az, amit kimondunk. Én jóval kevésbé tartanám magamat sok szempontból liberálisnak, mint mondjuk a párt tagságúnak a 99%-a, de mondjunk valamit, és hogyha olyat mondunk, akkor nem leszek itt, oké, akkor lehessen mihez viszonyulnom, hogy én miért, tehát hogy azért nem lennék benne egy, nem tudom, konzervatív, liberális párt, az nekem az távol áll nagyon, akkor lehet, hogy úgy döntök, hogy kiszállok, és csak lehet, hogy jobb hiány szavazóként esetleg támogatom a pártot, de hogy lehessen valamihez viszonyulni, és amikor 2017-ben ugye kimondtuk ezt a hát nem is egyik oldal sem vagyunk, meg hogy meghaladjuk, meg izé, az nekem a bullshit-elés volt. És mindig ezt gondoltam, és mindig elmondtam a párton belül, és ezért volt nekem, hogy legalább kimondtuk, mondod valamit, és nem a sikernek a kulcsa ez valóban, sőt, sok tekintetben valószínűleg, ahogy mondod, korlát tud lenni. Hát most Magyar Péternek is korlát lenne, ha ő mondana valamit. De a kutyapártnak is az lenne, a minden pártnak igazából. A kötőszövetet viszont erősíteni tudja, szerintem. Meg a másik az, hogy ha hiszünk abban, hogy történetek kellenek, mert én hiszek abban, akkor amik pedig egy egyértelmű értékrendre tudnak alapulni, akkor ennek a hiánya is meghatározza szerintem a pártnak, akár a működését is, meg üzeneteit mindenképp. Még az Airbnb kapcsán is egyébként előjött ez, hogy, hogy utána már, és legalább jogosan kritizált, aztán az volt a legjogosabb kritika a Momentumból, amit valaha kaptam, hogy menjek én a fenébe, mert ez egy liberális párt, és én mit képzelek, hogy? Ezt egyáltalán felmerem tenni kérdésnek. És én ezzel önmagában, hogy ezzel kritikát kaptam, én nem vitatkoztam. Tehát jogos testvérem, én megérdemlem ezt, mert hogy nyilván más már egy polgármesteri szerep, és más az én helyzetem is a párthoz képest.
Hát a második szerintem. Ciklusban biztos.
Igen.
Az
igen.
Első ciklusban azt gondolom, hogy nyilván valószínűleg anélkül, hogy az ellenzéki pártoknak a megállapodása abszolút, téged abszolút. Jelölt volna ki.
Abszolút. És ez fontos is, hogy egy polgármester ne higgy el magáról azt. Második ciklusban sem, de első ciklusban különösen, hogy na, én vagyok itt a Jani, mert hogy tudom, hogy szerintem többen szólítanak meg egy polgármestert, mint egy mondjuk egy országos képviselőt, vagy egy pártvezetőt. Nem tudom. Nem minden ugyanakkor az ismertsége nyilván, és van, aki tesz érte, hogy többen ismerjék helyben országos képviselőként is, de hogy el tud hinni magadra, hogy hát én vagyok itt a probléma megoldó ember, meg aki igazán fontos, és ezt fontos tudatni magadban, hogy nem azért vagy itt, mert hogy téged személyesen megválasztottak, hanem az első ciklusban nem tudták, hogy te ki vagy valójában. Nagyon kicsi az ismertséged, és sokszor a szerencse az, ami befúj. Szóval ezen nagyon egyetértek ezzel az állításával Pikó Andrásnak is, meg amit te is mondtál, hogy igen, a második ciklus az ilyen szempontból meghatározóbb.
Na, hát akkor meglátjuk, hogyan fog alakulni ez a második ciklus. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Belépési küszöbbe.
Én köszönöm a meghívást.
És hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor támogassátok a Partizánnak a munkáját, ebből tudjuk mi is fenntartani a Belépési küszöböt. Az adásnak a leírásában megtaláljátok az ehhez szükséges linkeket. Ez volt 2024-nek az utolsó Belépési küszöb adása, úgyhogy boldog karácsonyt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Sziasztok!